Nos, hát akkor következzen az igehirdetés. Az elmúlt hetekben különböző vendégek voltak a gyülekezetünkben, és az jó, hogy így van. De ez viszont azt jelentett, hogy különböző témákról volt szó, de ezen a mai vasárnapon visszatérnénk ahhoz az eredeti sorozathoz, amit valamikor hetekkel ezelőtt elkezdtünk, ez pedig nem más, mint Mózes első könyvének a különböző részeinek a tanulmányozása. És most következik egy olyan történet, ami egy testvérpárról szól. Kérlek benneteket, hogyha van nálatok Biblia, nyissátok ki a Mózes első könyvének a negyedik részénél, és az első verstől elolvasom Káinnak és Ábelnek a történetét. Tehát Mózes első könyve negyedik rész első versétől ezt mondja a Biblia. Azután Ádám a feleségével, Évával hált, aki terhes lett, megszülte Káint, és ezt mondta. Fiút kaptam az Úrtól, majd újból szült, annak a testvérét Ábelt. Ábel juhpásztor lett, Káin pedig földművelő. Egy idő múlva Káin áldozatot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből. Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból és kövérjükből. Az Úr rátekintett Ábelra és áldozatára, de Káinra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Káin nagy haragra gerjedt és lehorgasztotta a fejét. Ekkor ezt kérdezte Káin az Úrtól. Miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodhatsz rajta. Egyszer azt mondta Káin a testvérének, Ábelnak, menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Káin a testvérére, Ábelra, és meggyilkolta. Hányan vannak itt közöttetek, akinek legalább egy testvére van? Akinek legalább kettő? Öt, már csak egy van versenyben. Hat, nem kettő, hat? Hét? Már nincs hat. Kihirdetjük az eredmény, Zola a győztes. Szóval ez a történet testvérekről szól. Ők csak ketten voltak testvérek, de nem kis konfliktus támadt kettőjük között. És ezzel a történettel kapcsolatban én ma három olyan alapelvet szeretnék elmondani, ami biztos vagyok benne, hogy benneteket is épít és bátorítani fog, engem mindenképpen megtette ezt Isten, amikor tanulmányoztam ezt az ige szakaszt. Ez tulajdonképpen három mini prédikáció lesz, és az a kettő vagy a három együtt majd alkot egy egészet. Szóval el is fogjuk kezdeni. Az első nem más lesz, mint a szolgálat alapelvéről néhány dolgot szeretnék elmondani, amit tanulhatunk ebből a történetből. Tehát azt mondja Isten igéje a harmadik verstől, hogy egy idő múlva Káin áldozatot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből, Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból, a kövérjéből, az Úr rátekintett Ábelra és áldozatára, de Káinra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Káin nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Azt így elolvassuk, akkor azt is mondhatnánk, hogy hát szegény Káin. Milyen rossz neki. Oda megy az Úrhoz, áldozatot mutat be, időt szán erre, dolgozik ezért, energiát tesz bele, oda megy az Isten jelenlétébe, bemutatja ezt az áldozatot, és hát ennek az eredménye semmi. Mert nem is, hogy semmi, hát inkább azt mondja, hogy negatív, mert az, hogy Isten nem reagált az áldozatra, az neki mindenképpen egy mínuszt eredményezett a gondolataiba, az érzelmeibe, egy nagy csalódást, egy frusztrációt, hogy hát miért? És amikor arra tekintett, hogy ott van a mellettem a testvérem, és azt meg az Úr kedvesen veszi, amit ő csinál. Ez még jobban segített Káinnak abban, hogy negatív érzései legyen, hogy még rosszabbul érezze magát, hogy még frusztráltabb legyen. Szóval, hát Káin nem volt egy kellemes helyzetben. Te szoktál ilyen helyzetben lenni? Szolgálsz, dolgozol, áldozatot hozol, időt, pénzt, energiát, bármit befektet, és azt mondod, hogy ezt az Úrnak akarod adni, az Isten országának az építésére szánod mindezt, és amikor megteszed, akkor úgy tűnik utána, hogy gyakorlatilag ennek semmi eredménye nem volt. Mintha az Isten nem fogadta volna kedvesen. Nincs rajta áldás, nincs rajta igazán az a kegyelem, az az isteni jelenlét, amire úgy vártál. Voltál már ilyen helyzetben? Én úgy gondolom, hogy mindenki átéli ezt valamilyen szinten. Kicsit ezt a Káini érzést. Hogy teszek valamit, de nem az az eredménye lesz, amire én számítok, amire én várnék. Én amikor kezdő lelki pásztor voltam, átéltem ezt. Talán életemben akkor először ilyen nagyon húsba vágóan, és nem a testvéremmel kapcsolatban, hanem vagy nem a vér szerinti testvéremmel kapcsolatban, hanem egy másik testvéremmel kapcsolatban, aki az Úrban volt testvérem. Szóval arról szól a történet, hogy abban a gyülekezetben, ahol szolgáltam, én voltam a második számú pásztor, volt egy vezető pásztor, aki hát az egészért volt felelős, én voltam az ifjúsági lelkész, és hát ketten dolgoztunk, és eljött egy pillanat, vagy eljött egy nap, amikor ez a vezető lelkész bejelentette a gyülekezetnek, hogy elköszön és elmegy. Egy elég váratlanul történt, eléggé számomra kicsit érthetetlen volt, tehát nem is nagyon tudtam, hogy pontosan mi történik, de hát ezt tudomásul kell venni, hogyha ő így döntött, akkor ő el fog menni. És hát néhány héten belül tényleg elköszöntek, elbúcsúztak, elköltöztek abból a városból egy másik helyre, egy másik gyülekezetbe, szolgált tovább. És aztán következett egy olyan időszak, több mint egy év, vagy majdnem két év, amikor hát egyedül voltam, és próbáltam, hát így kezdőként is, meg lelkesen is mindent csinálni, és azt mondtam, hogy ha egyedül is vagyok most ezen a területen, és amíg nem lesz valaki, aki jön és betölti majd annak a lelkésznek a helyét, aki elment, hát próbálok megtenni mindent azért, hogy jól menjen, és gyakorlatilag így hoztam egy döntést magamban, nem volt egy nagy demonstratív dolog, csak úgy oda szántam magam erre, hogy mindent megteszek, és hát akár két ember helyett is dolgozni, megteszek mindent azért, hogy a gyülekezet előre haladjon. És hát telt múlt az idő, múltak a napok, hetek, hónapok, és próbáltam tényleg megtenni mindent, és talán azt is mondhatom, hogy a gyülekezet ebben az időszakban nem azt érezte, hogy valami kezd visszafejlődni radikálisan, vagy bizonyos területek, hanem talán még előre is tudtunk jutni különböző projektekben, különböző missziómunkákban, vagy új emberek jöttek a gyülekezetbe, szóval nem volt ez rossz időszak. De eljött egy pillanat, amikor a gyülekezetünk megtalálta azt a valakit, akit meghívott, hogy a korábbi lelkésznek a helyét betöltse majd. És hát egyrészt örültem neki, ez azt jelentette, hogy most már visszatérhetek az eredeti munkámhoz, eredeti elhívásomhoz, eredeti szolgálatomhoz, és nem kell minden mással is foglalkoznom. Ugyanakkor viszont valami furcsa érzés kezdett hatalmába keríteni. Akkor tapasztaltam meg azt, hogy ez az új lelkész még oda se költözött, csak be volt tervezve, vagy nem tudom, két hét múlva fog költözni, és az egész gyülekezet, mindenki vele foglalkozott. De mindenki, legalábbis én így érzékeltem. Bármit csináltunk, mindig arról szólt a dolog, hogy de majd nem soká itt lesz XY, és akkor majd ez lesz, az lesz, amaz lesz. És akkor kezdtem rosszul érezni magam, hogy hát oké, nagyszerű ember, meg szerettem, semmi bajom nem volt vele, meg örültem, hogy jön. De hát ő még itt nem tett le az asztalra semmit. És mégis mindenki vele foglalkozik. Én meg itt az elmúlt másfél-két évben majdnem napi sok órát dolgozva, küzdve próbáltam mindent megtenni, és ez valahogy senkinek nem tűnik föl. És akkor jöttem először rá, hogy valami hasonló érzések kavarognak bennem, mint ami Káinban volt, hogy teszek valamit, szolgálok jó szívvel, jó lelkesedéssel, örömmel, hittel, nem tudom, ami belőlem fakadhat, azt megteszem, és mintha nem lenne igazán eredménye. Legalábbis én akkor ezt úgy éreztem. És akkor Isten szembesített azzal, hogy hát ez nem egészen így van. De hadd kérdezzem meg tőled, hogy te mikor voltál utoljára ilyen helyzetben? Amikor nagyon frusztrálva érezted magad, mert úgy érezted, hogy amit tettél, azért mondjuk többet érdemelnél. Lehet, hogy a családban, édesanyaként, lehet, hogy gyerekként a szülőkkel kapcsolatban, vagy a munkahelyeden, vagy itt a gyülekezetben, vagy bármol a munkahelyeden, amit vállaltál, tettél, és úgy gondolod, hogy ez nem is akármi volt, neked ez egy nagy áldozat volt, és az eredménye az majdnem nulla. Elismerésben biztos, de lehet, hogy egyébként is. Ismerős ez az érzés? Ki az, aki átélte már legalább egyszer-kétszer? Amikor jönnek ezek az érzések, akkor nagyon veszélyes területre elvez az ember. És nagyon vigyázni kell ezekkel az érzésekkel. Azért fontos ez, mert az ember elkezd saját magára fókuszálni, és azt mondom, hogy hát én mennyi mindent tettem, én ott voltam, én megcsináltam, én kifizettem, én stb. És ez a fajta érzés, ez a fajta gondolkodásmód, ez egyre inkább arról szól, hogy én. És nem arról szól, hogy Isten. Még akkor is, ha közben tényleg az Úrnak adod az idődet, a pénzedet, az energiádat, a hitedet, és mindent megteszel azért, hogy Isten országa előre haladjon, de közben, de hát én csinálom, Uram. és hát nem jön visszafele talán semmi, vagy nagyon kevés. Kain valami ilyesmit érhetett át akkor, hogy ő a saját módján bemutatja ezt az áldozatot, Ábelnak sikere van, Istennél megáldja, neki meg semmi. És ezt valahogy nem tudta kezelni. Amikor tanulmányozzuk a Bibliát, akkor azt látjuk, hogy ez nem csak Kainnál született meg először ez az érzés. Meg hát az előbb láttam, hogy sokan felemeltitek a kezeteket, ti is átéltitek már ezt. Például olvasunk a Bibliából arról, hogy amikor Isten elküldi a prófétáját Jónás Ninivébe, akkor nagy nehezen végül is Jónás elmegy Ninivébe, és amikor a prédikációjára Ninive lakossága szinte teljes egységben, kompletten az Úrhoz jön, megtérnek, megvallják a bűneiket, böjtölnek, és Isten azt mondja, hogy megbántam, hogy ezt a várost elpusztítsam, inkább áldást fogok nekik adni, akkor azt olvasjuk a Bibliában, Jónás könyvében, hogy mikor ezt Isten kijelenti, hogy nem fogok veszedelmet hozni, nem fogom elpusztítani Ninivét, akkor erre a reakció Jónás részéről ez így hangzik. Ez azonban nagyon rosszul esett Jónásnak, és megharagudott. Az Istennek az embere, amikor azt látja, hogy az Isten kegyelme kiárad valakire, akit én egyébként nem szeretek, de hát Isten szereti őket, akkor nagyon megharagszik. Ilyet átéltél már, hogy Isten valahogy szembesített azzal, hogy akit te nem szeretsz, vagy akivel neked konfliktusaid vannak, vagy egyszerűen nem szimpatikus az a valaki, Isten azt mondja, hogy ez nem baj, de nekem szimpatikus. Én nagyon szeretem, és én meg fogom áldani. És esetleg ott a szemed láttára áldja meg, és azt látod, hogy elkezd menni az élet előre. Ez jó érzés. Hát ezekkel az érzésekkel harcolni kell. Mert Isten azokat is szereti, akiket mi nem szeretünk. Vagy bizonyos helyzetekben úgy gondoljuk, hogy valamit nem érdemelne meg valaki, de Isten úgy dönt, hogy mégis ad neki áldást. Mégis valamilyen módon előre viszi az életét, és kiteljesedik az élete. Van a Bibliában egy történet, egy példázat, amit Jézus mond el a Máté evangéliumának a 20. fejezetében, ami egy alapja annak, hogy megértsük, hogy hogyan kell gondolkodnunk, mert ha ilyen Kain gondolatok, meg Jónás gondolatok maradnak bennünk, vagy ez rögzülnek, vagy amit én elmondtam a saját tapasztalatomból, ez rögzül bennünk, akkor nagyon szerencsétlen emberek leszünk. Szóval ebből meg kell térni ebből a helyzetből, és valami más pályára kell állítani a szívünket, a gondolatainkat, a hitünket. Szóval a Máté 20-ban le van írva egy olyan példázat, ami arról szól, hogy van egy gazdag ember, aki korán reggel kimegy a térre, keres munkásokat, és ezeket a munkásokat beállítja a szülőjébe, hogy dolgozzanak, és megegyez velük egy bizonyos összegben, hogyha egész nap dolgoztok, akkor ennyit fogtok kapni. Ezek az emberek, akiket ott talál, elkezdik ezt a munkát, és elkezdik a küzdelmet. Meleg van, mezőgazdasági munka nem könnyű, szóval ott a szőlőbe dolgozni azért az fáradtságos munka, de keményen dolgoznak, mert tudják, hogy nap végén fizetést fognak kapni. Igen, ám, de a gazda azt mondja a példázatban, hogy 9 órakor is kimegy, nem csak korán reggel, és akkor is összeszed néhány embert, és azokat is kiküldi a szőlőbe dolgozni. Aztán dél körül megint kilátogat a térre, megint talál néhány munkanélküli embert, azokat is megbízza, és azt mondja, hogy menjetek és dolgozzatok ti is, és majd nap végén kaptok fizetést. És aztán 3 órakor is, meg este felé már 5 órakor is talál embereket, azokat is kiküldi. És akkor keletkezik a nagy feszültség és a felháborodás, amikor este vége a munkának, és mindenki sorba áll, hogy megkapja a bérét, és amikor azt látják az emberek, hogy aki reggeltől estig dolgozott, az kap 1 dénárt, aki meg 5 órától mondjuk 7 óráig dolgozott, mondjuk csak 2 órát, amikor már nem is volt annyira meleg, meg kicsit kellemesebb volt a klíma, meg hát egyébként is kevesebb energiába került neki, az is kap 1 dénárt. És azt mondják, hogy hát álljon meg a menet, ez nem igazságos. Én egész nap dolgoztam, és ugyanannyit kapok, mint aki alig dolgozott. Hát hol van itt az igazság? És szerintetek hol van az igazság? Hát Istennél van az igazság. De ugye értjük, hogyha emberileg gondolkodunk, akkor itt valami nem stimmel. Ha te ezt a munkahelyeden éled át, nem leszel nagyon boldog. Hogy valaki ugyanannyit keres, ugyanannyi megbecsülést kap, mindenből ugyanannyi juttatást kap, mint te, de ő mondjuk csak napi 2 órát dolgozik, te meg 10-et. Hogy néznél a kedves munkatársadra? Áldja meg az Ura, kedves testvéremet, milyen jó, hogy itt van, és olyan jó, hogy ő ilyen kevésért olyan sokat kap. Szóval ugye ugye ezek úgy feszítenek bennünket, és azt mondjuk, hogy itt valami nem stimmel, ez nem igazságos dolog. És azért fontos ezt a példázatot is ismernünk, mert ennek a példázatnak van egy tanulsága. Amikor arról beszélünk, hogy mit érdemlünk meg, vagy milyen eredményt várunk valamiért, akkor azt kell látnunk, hogy a világi területen, tehát ami nem az Isten országa, ezen a világi területen van egy értékalapú elszámolás. És ez az értékalapú elszámolás, ez azt jelenti, hogy én leteszek valamit az asztalra tudásban, időben, erőben, bármiben, és ezért cserébe elvárom azt, hogy bizonyos összeget kifizessenek nekem, vagy bizonyos juttatásokat megadjanak. És hogyha ezért nagyon keveset kapok, akkor ott hagyom azt a munkáját, mert azt mondom, hogy alul fizetnek engem, kihasználnak engem. És én nem vagyok hajlandó mondjuk ennyiért ilyen sokat dolgozni. Akkor inkább elmegyek egy másik helyre, és lehet, hogy ott jobban megbecsülnek. És hogyha így gondolkozol, emberileg teljesen rendben van. Az Isten országán kívül, tehát működik ez az értékalapú elszámolás, és itt általában ezt minden pénzzel fejezünk ki. A pénz az egy központi olyan értékmérő, ami nem mondom, hogy hiteles, nem biztos, hogy ez jó, de ez van, hogy a pénzhez viszonyítunk mindent. Ez működik a világban, és így határozzuk meg magunkat, és azt mondjuk, hogy én, amit letettem az asztalra, ezért cserébe ennyit szeretnék kapni. Vagy ha nem is kapok annyit, de megnézem, hogy körülöttem a többi ember, akik legalább ugyanannyit letesznek az asztalra, ugyanilyen végzettségűek, vagy ugyanannyit dolgoznak, vagy ugyanilyen keményen, azok mennyit kapnak. És hogyha azzal együtt azt látom, hogy én is hasonló, akkor jó, hát rendben van, most akkor ezt elfogadom. Ha ők sokkal többet kapnak, és én keveset, akkor rosszul érzem magam. Ha én sokkal többet, és ők kevesebbet, akkor nem tudom, hogy ki hogy érzi magát akkor. Szóval ez az értékalapú elszámolás megy a világban. Az élet minden területén szinte. Igen ám, de Isten országában nem így működnek a dolgok. Az Isten országában nem úgy működnek a dolgok, hogy azt mondom Istennek, hogy Uram, mondjuk a mai napon én prédikáltam egyet, Uram, mit adsz ezért? Mit mond Isten? Semmit. Tehát ez nem így működik. Azt mondja Gergő, vagy a zenészek, Peti, Uram, én ma korábban keltem, imádkoztam, készültem, vezettem a dicséretet az Isten tiszteleten, jó volt, minden rendben volt, ez hozzád szállt, mit adsz nekem ezért? És mit mond Isten erre? Vagy azt mondják azok az emberek, akik a gyerekekkel foglalkoznak, Uram, én ezen a héten, nem tudom, 6 vagy 8 vagy 10 órát is rászántam arra, hogy fölkészüljek, foglalkozok más gyerekével, mindezt azért teszem, hogy ezek a gyerekek hitre jussanak, stabil legyen az életük, megismerjenek téged. Nekem ez rengeteg idő, energia, közben nem tudok pihenni, nem tudok mással foglalkozni. Én ezt odaszántam a te oltárodra, én ezt őszintén és jó szívvel teszem. Most is megtartottam egy gyerekórát. Uram, mit adsz nekem ezért? Ha így gondolkodunk, ugye Isten országa szempontjából nem biztos, hogy nagyon sikeresek leszünk. Mert az Isten országában nem ilyen értékalapú elszámolás van, hogy adok egy óra munkát, és cserébe kapok Istentől valamit. Adok 100 forintot, vagy 100 000, vagy 100 milliót, és cserébe kapok valamit. Tehát nem így működnek a dolgok, hogy én adok valamit, Isten is ad valamit, és üzletelünk. Az Isten országában nem értékalapú elszámolás van, hanem kegyelem alapú elszámolás van. És ezt nagyon fontos értenünk. Ugye amikor a kegyelem alapján működnek a dolgok, akkor ezek az értékalapú elszámolásos filozófiák, ezek összeomlanak, ezek nem működnek, sőt érthetetlenné válik. Mit jelent az, hogy kegyelem alapján működnek a dolgok? Amikor a kegyelemről beszélünk, akkor azt kell tudnunk, hogy a kegyelem az, amit nem érdemlek meg. Tehát nem azért kapok valamit, mert én letettem az asztalra. Nem azért kapok valamit, mert én megcsináltam. Nem azért áld meg Isten engem, mert én ott voltam, vagy mások helyett is dolgoztam, hanem azért, mert ő úgy dönt, hogy szeret engem. És kegyelemből nekem ad valamit. Ugye ez más. Mi lenne a munkahelyen is ez történne? A fizetésedre azt mondják, hogy hát kedves barátom, nem érdemeltél ennyit, de most mit 10-szer ennyit kapsz. Ez a kegyelem. De ez elképzelhetetlen, hogy így működjön a munkahelyen, mert akkor összeomlan a gazdaság, igaz? Vagy ha fordítva, hát ennyit érdemelnél, de csak 1%-ot fizetünk ki neked, akkor is összeomlik a gazdaság. Mert az értékalapú elszámolás és a kegyelem alapú elszámolás az valahogy nem kompatibilis. Mert az egyik az Isten országához tartozik, a másik meg a földi elszámoláshoz tartozik, ehhez a világhoz tartozik. Szóval Isten országában kegyelem alapú elszámolás van. És amikor erről beszélünk, hogy kegyelem, akkor mégis úgy az van bennünk, hogy hát rendben van, kegyelem alapon működnek a dolgok, de hát tényleg van, aki csak egy órát dolgozik, én meg 10-et. Hát tényleg van, aki alig ad valamit, én meg sokat adok. Hát Isten nem akar különbséget tenni. És szerintetek akar, vagy nem akar? Isten tesz különbséget ember és ember között, vagy nem? És mondok egy meglepő dolgot. A kegyelem alapján tesz. De ez is a kegyelem alapján működik. Azok az emberek, akik azt mondják, hogy Uram, én már 9 óra óta itt küzdök, egész nap végig dolgoztam, azok mondhatják azt is, hogy én, és többet érdemelnék, meg gondolkozhat úgy is, hogy kegyelem az, hogy én már 9 óra óta dolgozhatok. Az a gyerekbibliaköri tanító, aki sok órát áldoz az Úrnak, és tanítja a gyerekeket, azt is mondhatja, hogy hát Uram, én többet érdemelnék, de azt is mondhatja, hogy kegyelem, hogy én ezt tehetem. Az a dicsőítésvezető, aki fölkészül és vezeti a gyülekezetet a dicséretben, azt is mondhatja, hogy hát én olyan sok energiát beleteszek ebbe, de azt is mondhatja, hogy köszönöm Uram, hogy tehetem. Ez kegyelem, hogy én csinálhatom. Hogy engem ide emeltél, hogy én ezt megtehetem. És én is gondolkozhatok úgy is, hogy én most prédikáltam, és mit érdemlek érte. És azt is mondhatom, és ezt szeretném inkább mondani, hogy milyen jó Uram, hogy prédikálhatok. Milyen jó, hogy ezt tehetem, mert ez is az Isten ajándéka. Én nem belőlem fakadnak ezek a dolgok, amit az Úrnak adsz, időt, pénzt, energiát, hitet, eszközöket, bármit, amit odaszánsz az Istennek, és azt mondod, Uram, én ezt odaadom. Teljesen hittel és jó szívvel, és azt mondod, hogy legyen az Úré. De ezt kitől kaptad? Hát az Istentől kaptad, nem? Hát semmi nem a tied. Hát nem belőled fakadnak a dolgok, még az életed sem a tied. Amikor odaszálljuk az életünket Istennek, és azt mondjuk, hogy Uram, legyen velem az, amit Te akarsz, mert elhiszem azt, hogy a Te akaratod jó és tökéletes, akarok neked engedelmeskedni. Hát ezt az életet Istentől kaptam. Ha Isten nem adta volna nekem ezt az életet, akkor nem tudnék neki visszaadni semmit. Akkor nem lenne életem, akkor egyszerűen nem léteznék. Vagyis fontos tudnunk azt, hogy a kegyelem alapú elszámolásnak a lényege az, hogy Isten nem azért ad valamit, mert megérdemeljük, hanem Isten sokkal többet ad mindenből, mint amire szükségünk van, és ebből mi valamit visszaadhatunk. Persze Isten azt megáldja, és utána még többet ad, de minden a kegyelem alapján működik, és nem úgy működik, hogy Uram, itt elfelejtettél 10 percet. Uram, itt sokkal több energia ment bele, és szeretném, hogy ezt kompenzálnád valamivel. Hanem egyszerűen a kegyelem alapján Isten úgyis persze megteszi ezt. De nem mindegy, hogy te hogy gondolkozol. Hogy te vagy a középpontban, és elvárod Istentől azt, hogy mindent adjon oda neked, amire neked szükséged van, vagy amit megérdemeltél, vagy pedig azt mondod, hogy Uram, kegyelem. Kegyelem az életem, kegyelem minden, kegyelem, hogy van munkám, kegyelem, hogy lehetek a gyülekezetbe, kegyelem, hogy megtérhettem, kegyelem, hogy itt ülhetek, és nem máshol vagyok most. Minden a kegyelemből fakad. Amikor Dávid átéli azt, hogy a próféta meglátogatja, és elmondja neki, hogy Istennek mi a terve az ő életével. Akkor már fölkent király volt, és kap egy proféciát, egy isteni kijelentést, hogy Isten meg fogja tartani az ő életét, sőt az ő trónját, az utódai is királyok fognak lenni. Akkor ez az egész üzenet, amit meghal Dávid a profétától, ez annyira alázatra inti Dávidot, hogy azt mondja, hogy Uram, hát ki vagyok én? Ki vagyok én, hogy ennyi ilyen magasra emelsz engem? Azt mondja ott az ige, hogy egyre növekvő ember alakját látja bennem az Isten. Ezt mondja a profécia, és azt mondja Dávid, én, hát ki vagyok én? Hogy az Isten úgy tekint rám, hogy egyre nagyobb leszek, és még nagyobb leszek, és még az utódaim is, és azoknak az utóda is. És hogy a Dávid házából mi lesz? És azt mondja, hogy hát Uram, hát ezt én nem érdemlem meg. Hát ki vagyok én? Hát így is lehet gondolkodni, meg úgy is lehet gondolkodni, hogy Uram, én vagyok a király, azt mondtad, és még nem ülök a királyi trónon. Kártérítést követelek. Mert te mondtad, és hát valami hiányzik. Azt mondtad, hogy én leszek az ország első embere, és én egy utolsó senki vagyok, mert üldöznek. Hát Uram, hogy van ez? Ugye értjük a különbséget a két gondolkodásmód mellett. Hogyha én vagyok a középpontban, és magunkat állítjuk a középpontba Istennel szembe is, akkor mindig elvárnánk valami többet, mert olyan szegénynek és nyomorultnak érezzük magunkat. Ha viszont a kegyelem alapú elszámolásba gondolkodunk, ami Isten országának a valutája, az Isten országának az elszámolási alapja, akkor azt mondom, hogy Uram, olyan fantasztikus, hogy Te megáldasz, és hogy egyre többet adsz nekem. És nem hiány keletkezik, hanem mindig plusz van. Ez a példázat azzal fejeződik be, azt mondja Isten igéje, hogy akik megértik ezt, vagy megélik ezt, azoknak egy fontos üzenet, hogy így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Mit jelent ez? Mit jelent az, hogy valaki elsőből utolsó lehet, vagy utolsóból első lehet? Nagyon sok olyan embert láttam már, akik Isten országának a szolgáiként, vagy munkásaiként elsők voltak. Sokat tettek, sok jót, és dicsőséges dolgokat éltek át az Úrral, de amikor elfelejtették azt, hogy kegyelem alapú elszámolás van az Isten országába, és elkezdtek követelőzni emberektől, más Istentől, mindentől, hogy nekik több kell, többet érdemelnek, akkor kiderült, hogy megkeményedett a szívük, és nem, hogy egyre nagyobb sikereik lettek volna, vagy egyre nagyobb áldás lett volna a szolgálatukban, hanem az a megkeményedett szív önzővé tette őket, és az elsőből utolsó lett. És azok az emberek viszont, akik lehet, hogy később állnak be, lehet, hogy csak este 5-kor, azok az emberek átélik a kegyelmet, és azt mondják, hogy hálás vagyok Istennek mindenért, azokat Isten elkezdi felemelni. Figyeljünk tehát, hogy elsőből lehet utolsónak lenni, de utolsóból lehet elsőnek is lenni. És én nem tudom, hogy te most hol tartasz, hogy lefele csúszol, vagy fölfele haladsz, de ne felejtsd el. Ha kegyelembe kapaszkodsz, ami egyébként a reménységet adja neked, mindig előre mutat, és mindig a jövőt mutatja meg a kegyelem, akkor jó helyen vagy. Ha ilyen értékalapú elszámolásba gondolkozol, hogy mit érdemlek, akkor mindig a múltban jársz, hogy te mit tettél, és mindig magaddal foglalkozol, és az nem vezet sehová. Szóval egy első dolog, amit érdemes megtanulnunk Kain és Ábel történetéből, hogy Isten a kegyelem alapján gondolkodik, és ezt nagyon fontos tudnunk. A másik fontos alapelv, az áldozatnak az alapelve, hiszen itt egy áldozat bemutatásáról van szó. A nagy kérdés az, hogy miért nem fogadja el Isten Káinnak az áldozatát. Pontosan nincs leírva, hogy azért, mert, és akkor pont. De a Biblia más részeit, ha tanulmányozzuk, akkor teljes képet kapunk arról, hogy miért nem működött ez az áldozat. A Zsidók levél 11. rész, 4. verse azt mondja, hitáltal ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Kain, és ezáltal nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékáról, úgy, hogy hite által még a holta után is beszél. Szóval azt mondja a Zsidó levél, hogy Ábel áldozata és Káin áldozata között a különbség az volt, hogy Ábel hittel tette, Káin meg nem. Káin meg megszokásból, üres vallásosságból, elvárásból, már régen áldoztunk, akkor most menjünk az Isten elé és tudjuk le, mutassuk meg magunkat az Istennek, hogy mi is itt vagyunk, vagy valamilyen más motivációból. De nem hittel tette. És a Biblia azt mondja, hogy ami nem hitből van, az bűn. Ha te valamit teszel, áldozatot hozol az Úr országáért, az Isten országáért, de nem az a hit van benned, hogy ezt az Úrért teszed, ezzel megragadod az Istennek a kegyelmét, az Isten szeretetét, és ezzel az önzetlenséggel teszed, hanem bármilyen más motiváció van benned, akkor ennek az Isten országa szempontjából semmi értéke nem lesz. Lehet, hogy emberileg igen, lehet, hogy a fizikai síkon valami azért előre mozdul, de az Isten országa szempontjából nem nagyon. Vagyis hitre van szükségünk, és a hit az, ami olyan ajándék benned is, bennem is, ami megragadja mindig Istent, megragadja Isten igéjét, megragadja Isten személyét, és egy Isten központúvá teszi mindazt, amit teszünk, vagy amit fölajánlottunk. Az Istenben bízunk. És hogyha ez hiányzik, hogyha ez az hit nincs benne azokban a dolgokban, amit teszünk, akkor kezd úgy elsekélyesedni, és kezd eredménytelenné válni. És ez azért fontos, mert azok az emberek, akik elkötelezettek, és ti ilyenek vagytok, Kőszikla gyülekezet elkötelezett emberekből áll, és sokat tesztek, és sokat adakoztok, vagy sokat szolgáltok, és sok mindenben benne vagytok, akik elől mennek, küzdenek, nagyon sokszor egy idő után ez egy megszokássá válik. Hogy igen, ezt csinálom, és azt már 1 éve csinálom, 5 éve csinálom. Egyszerűen megszokjuk ezt, és hogyha elapad a tűz, eltűnik az a hit, ami Istent ragadja meg, hogy tudom, hogy miért csinálom, és hiszek, hogy ennek jó eredménye lesz, mert ezt Isten mondta nekem. Ha nem ez van benned, akkor elkezd csökkenni az eredményesség. És egy idő után nem ér semmit, amit csinálunk. Vagyis Ábel, amit tett, azt ilyen teljes hittel tette, Kainnak az áldozata pedig, hát egy jó áldozat volt biztos, de hát ez hiányzott belőle, vagyis a lényeg kimaradt. És ezért óriási különbség volt. Mert hogyha hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, akkor bármilyen áldozatot bemutatok Istennek, hogyha nincs benne a hitem, akkor nem fog működni. és az nálad is, és nálam is így lesz, és ezért fontos, hogy mindazt, amit teszünk, hittel tegyük. Egy másik dolog, amit fontos megemlíteni, és Isten igéből tudjuk, a János apostol mondja azt az 1 János 3.12-ben, hogy így hangzik az igevers, nem úgy, mint Kain, aki gonosztól volt és meggyilkolta a testvérét, és miért gyilkolta meg? Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak voltak. Vagyis Kainban földgyűlöm lett egy csomó bűn. És hát ez így van mindenkivel, aki nem szokta rendezni rendszeresen a kapcsolatát az Úrral. Ahogy éljük az életünket, telnek a napok, ránk ragadnak különböző dolgok, elkövetsz olyan bűnöket, amit terhel téged, valamit meg kell tenni, és nem teszed, valamit megteszed, és nem kellene, úgy beszélsz, hogy nem kellene, Isten azt mondja, hogy így legyen, te az ellenkezőjét csinálod, tehát mindenféle bűnöket elkövetünk. És hogyha ezeknek nincs ott a rendezése, és nem jövünk az Úrhoz, és nem kérünk bocsánatot tőle, akkor ezek terhelnek bennünket, ezek nyomnak bennünket, elválasztanak egymástól, elválasztanak az Úrtól bennünket. És Kain is átélte ezt, hogy élte az életét, de egy csomó dolog terhelte, csomó bűn terhelte az életét. És amikor odajön az Istenhez, hogy áldozatot mutasson be, nem csak a hit hiányzott, hanem egy másik fontos dolog. Tudjátok mi? Nem volt benne a bűnbocsánat, vagy a bűnrendezésnek a része. És tudjátok, honnan lehet ezt tudni? Onnan, hogy ő gyümölcsöket vitt. A bűnt az Isten országában csak a vérrel lehet lerendezni, egy alapelve a Bibliában. Bárhol kinyitod a Bibliát, mindenütt arról szól a Bibliai vér. A bűnnek a következménye a halál. Ha bűnt követel valaki, utána meg kell halni valakinek azért, hogy a bűn meg legyen bocsájtva. Ez másképp nem működik. És Kain oda megy az Úrhoz, eléggé leterhelten, sok-sok minden összejött az életébe, és bemutatja a gyümölcs áldozatát. Ami nagyon szép, csak ez így nem működik. Gondoljatok arra, hogy milyen egyszerű lett volna az élet, ha Jézus Krisztus eljön erre a földre, tanítja az Isten országának az igazságait, és amikor oda kerül a sor, hogy be kell mutatni azt a nagy áldozatot, ami a golgotai áldozat, akkor ez úgy történt volna, hogy Jézus szétküldi a tanítványait, és azt mondja, hogy szedjétek össze Izrael legszebb gyümölcseit, gránátalmát, olajbogyókat, meg nem tudom, mik teremtek ott. Ezekből a legszebbet és a legjobbat összekészítjük, fölmegyünk a Golgotára, ott föláldozzuk az Istennek, és le van rendezve az emberiségnek a bűne. Ugye sokkal egyszerűbb lett volna, nem? Kevesebb fájdalom, kevesebb szenvedés, kevesebb vér, kevesebb nyomorúság lett volna, de hát ez így nem megy. Mert van egy szabály, van egy alapelv, hogy Isten országában a bűn miatt valakinek meg kell halni. És Jézus ezt vállalta ránk, vagy ezt vállalta értünk, hogy meghalt értünk a bűneink miatt. És amikor az Ószövetségben emberek jöttek Istenhez, és kérték a kegyelmet, kérték a bűnbocsánatot, ott mindig valami állat volt az, aki helyettesítőként ott volt, és kifolyt a vére. És Kain, amikor bemutatja ezt az áldozatot, és azt mondja, hogy itt vagyok én is, Istenem, áldj meg engem, figyelj rám, és vezesd az életemet, akkor ő kihagyja a hitet belőle, és kihagyja belőle a bűnrendezést. És ez a kettő, ez így bőven, az egyik is, de a kettő bőven elég ahhoz, hogy Isten ezzel nem tud mit kezdeni, és azt mondja, hogy hát ez nem így működik. Mi ebből a tanulság? Hogy sem a hitet, sem a bűnrendezést soha ne hagyjuk az életünkből. És ma már nem kell vérnek folyni, mert egyszer kifolyt a vér, ahogy olvastok a Bibliában, hogy Jézus Krisztusnak az áldozata az nagyobbat szólt, mint minden más, az olyan erős és olyan hatalmas áldozat volt, hogy minden bűn befedez. De nagyon fontos, hogy a hit alapelvét, vagy az áldozat alapelvét megértsük, hogy hit által ajánlott föl értékesebb áldozatot, és a Ábel áldozatában ott volt a bűnbocsánat, és ott volt a vér is, ami nagyon-nagyon fontos volt. Jó, menjünk tovább, és még egy dolgot szeretnék megmutatni, egy harmadik területet, a hit alapelve. Hogyan működik a hitünk, hiszen arról beszéltünk az előbb, hogy hit nélkül nem lehet Istennek tetszeni. Kain áldozata ezért nem működött, vagy Ábel áldozata ezért működött. 1 Mózes 4.7-ben azt mondja a Biblia, hiszen ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jót cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik és rád vágyódik. De te uralkodhatsz rajta. A bűnnek van egy természete, ez pedig nem más, mint az, hogy ott van előtted, vagy melletted, vagy mögötted. Ezt úgy fejezi ki a Biblia, az ajtó előtt ott van, és rád vágyódik. A bűn természete az, hogy vágyódik utánad, és le akar uralni téged. És hogyha kinyitod az ajtót, és ő be tud jönni, akkor már nem te fogsz uralkodni rajta, hanem ő fog uralkodni rajtad. Ugye ez így van? Ez mindig így szokott működni. Ha az ajtó előtt tudod tartani, uralkodsz rajta, uralkodsz a kísértésen, uralkodsz minden sátáni akción, támadáson, amíg az ajtó előtt van, addig te uralod, addig te mondod meg, hogy mi történhet és mi nem, de amikor kinyitod az ajtót, és őt beengeded már, mint a bűnt, akkor ez a hatalmas vágy, ami a bűnnek a természete, ez azonnal rád szabadul, és elkezd uralkodni rajtad. És Isten tulajdonképpen ezt az alapelvet mondja el Káinnak, hogy figyelj, nem baj, ha tudod, hogy ha jó dolgok vannak az életedben, és jó irányba mennek a dolgok, és amíg tudsz uralkodni, addig rendben van minden. De ne felejtsd el, hogy a bűn az ott van az ajtó előtt, és ha beengeded, akkor egyszerűen rádugrik, és le fog uralni téged, és akkor problémák lesznek. Szóval így működik a bűn, és Istennek az üzenete az, hogy uralkodj rajta. És ez az uralkodás, ezt jó értelemben kell érteni, hogy hatást gyakorolni valamire, vagy befolyásunk alatt tartani valamit. És a bűnnek is, vagy a bűnt is egy ilyen kategóriába kell tenni, hogy a befolyásom alatt tartom, hogy nem engedem az életemre. És nekünk Krisztusban újjászületett embereknek, a Szentlélek ereje által erre megvan minden lehetőségünk, hogy ezt megtegyük. De a Bibliában azt olvassuk, hogy amikor Isten megteremtette az első embert, a feladatukat úgy határozta meg, azt mondja Kain, azt mondja Ábelnak, hogy itt van az egész teremtett világ, műveljed, gondozzad, uralkodj rajta. Vagyis legyél te hatással erre a világra. És ez ma is igaz, hogy amit Isten neked ad, vagy ami a körülötted van, az a környezet, az a világ, vagy a világnak az a része, az azért van, hogy te hatással legyél rá. És ne az, hogy ő legyen hatással rád, mert ez a világ, azt mondja a Biblia, hogy tele van bűnnel. Ha kinyitod az ajtót, és nem uralkodsz azokon a dolgokon, ami körülötted vannak, akkor azok bejönnek és uralkodnak rajtad. Ha viszont te uralkodsz rajtuk, akkor kézben tudod tartani, mert Isten ebben vezet téged, Isten meg fog áldani, és ebben eredményes tudsz lenni. Tehát nagyon fontos ezt az alapelvet megérteni, hogy Isten ilyen értelemben egy uralomra hívott el bennünket, hogy hatást fejtsünk ki a környezetünkre, a környezetünkben lévő világra. Azt mondja tehát az ige, hitáltal ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Kain, és ezáltal nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékáról, úgy, hogy hite által még a holta után is beszél. És így befejezésül szeretnék most valami nagyon fontosat elmondani, és hogyha semmire nem emlékeztek, de erre emlékezzetek. Azzal szeretném befejezni, hogy a hitnek a cselekedetei, amelyek tényleg Krisztusban őszinte szívvel fakadnak föl belőled, azok olyan dolgok, amelyek a holtad után is élni fognak. Bocsánat, én ott rosszul írtam, ott nem Kain, hanem ott Ábelnek kellene lenni. Tehát a Biblia Ábellel kapcsolatban mondja azt, hogy az ő hite, amit ő tett, az a holta után is beszélni fog. Nagyon sok olyan dolog van az életedben, amit te hittel megtettél, és az Isten dicsőségére tetted. Lehet, hogy senki nem vette észre, lehet, hogy nagy elismerést nem kaptál, vagy kaptál, teljesen mindegy, de ne felejtsük el, kegyelem alapú elszámolás van az Isten országában. De amit hittel teszel, annak van egy üzenete azoknak az embereknek a részére is, akik már akkor fognak élni, amikor te nem leszel. Hallottam egy történetet évekkel ezelőtt egy olyan 16-17 éves fiútól, aki úgy tért meg, hogy egy költözésnél a déd nagypapájának valami könyvei között talált egy kis füzetet, amiben a déd nagypapa beleírta azokat a megtapasztalásait, amit ő átélt az úrral. Ez egy néhány oldalas kis kézzel írott kis füzetecske volt, és az a srác megtalálta, aki egyébként nem volt túl közel az úrhoz, meg nem azt tervezte, hogy nagyon oda akarja szállni az Istennek az életét, és elkezdte olvasni ezt a kis történeteket, amit a déd nagypapa leírt, aki már régen az úrnál volt, tehát ő már nem élt, és olvasta ezeket a történeteket. És ezek a történetek vezették el odáig, hogy ő bűnös, megvallott a bűneit, és befogadta Jézust az életébe. Lehet az, hogyha én meghalok, akkor is hatással leszek még valakire? Lehetséges ez? Hát igen, persze. Sőt, a Biblia arról beszél, hogy ez, törekedjünk erre. Hogy nem csak most, amíg élünk, addig tudunk hatást gyakorolni a környezetünkre, addig tudunk uralkodni a környezetünkön, hanem minden olyan hitelteli cselekedetet, amit az Jézusnak a nevében teszünk, az a holtad után is beszél. Amikor te már régen a mennyben vagy, akkor még áldást fog jelenteni emberek számára mindaz, amit tettél. Nagyon szeretem olvasni azokat a könyveket, amilyen életrajzok, valakinek az életét mutatja be. Persze nem akárkinek az életét szoktam elolvasni, mert nincs is időm rá, de jó embereknek az életét, hogyha elolvasunk, az nagyon bátorító. És lehet, hogy ezek az emberek már 50 éve, 100 éve, vagy 500 éve nem is élnek, de az, amit ő tett, arról hallok, és engem meg bátorít és épít. Vagy lehet, hogy olyan dolgokat indít el bennem, ami hitre ébreszt, és azt mondja, hát én is meg akarom ezt tenni, és ő már sehol nincs, vagyis hát fizikailag nincs, ott van a mennybe, de engem az 500 évvel ezelőtti, vagy a 100 évvel ezelőtti tettei hitre ébresztenek, vagy hit cselekedeteit munkálják bennem. Szeretnél ilyen ember lenni? Ha meghalsz, már az Úrnál leszel, és talán fogalmam, hogy nem lesz arról, hogy mi történik itt, vagy nem tudom, hogy pontosan, hogy fog ez majd működni, de szóval az Isten országában vagy, és 50 vagy 100 év múlva valaki arra emlékszik, hogy hú, hát itt élt XY, és amit azkor tett, és amit ő tett, az milyen nagy dolog volt, és az mekkora erőt ad most nekem. Itt vagyunk mi a Kőszikla gyülekezetben. Nagyon fiatal gyülekezet vagyunk. 8 év az a üsttörténetben nem túl hosszú idő. 8 év alatt nem sok minden történik. Mi most még az első generáció vagyunk itt, és küzdjük a küzdelmeinket, harcoljuk a harcainkat, élvezzük az Isten kegyelmét és az Isten áldásait. De hát eljön majd az idő, amikor lesznek közülünk olyanok, akik a mennybe mennek. Eddig még nem sok temetés volt a Kőszikla gyülekezetben, és nem hiányolom, tehát nagyon jó így. Amilyen temetésen részt kellett vennem eddig, az valakinek a valakia volt, akiket én nem is nagyon ismertem. De a Kőszikla gyülekezethez tartozó emberek közül még senki nem halt meg. De eljön az idő, amikor valakiket az Úr hazahív, és hogy ki azt nem tudom, és hogy fiatal vagy idős lesz, azt sem tudjuk. De majd egyszer te is el fogsz menni a mennyei dicsőségbe. És majd utána, hogyha Isten megadja még azt az időt, hogy az elragadtatás még nem történik meg, és mondjuk 100 év múlva, vagy 120, vagy 150 év múlva a budaörsi Kőszikla gyülekezet él és működik, akkor már nem mi fogunk itt ülni. Egyrészt a gyerekeink, unokáink, dédunokáink, tehát az utódaink, másrészt azok az emberek, akik közben megtérnek és bejönnek ide. Szeretnéd azt, hogy esetleg valami kis füzetet vagy könyvet kinyitnak majd ezek az emberek, talán 100 év múlva, és arról olvasnak majd, hogy a Kőszikla gyülekezet első generációja mennyire elkötelezett volt, mennyire szerette az Urat, mit tettek, és hogy adakoztak, és hogy szolgáltak, és hogy evangelizáltak, és hogy osztották meg egymással mindazt, ami nekik volt. És akkor azt mondják, hogy hú, hát ez fantasztikus, hát nekünk is ezt kell tennünk. És mi már régen nem leszünk itt, de az utódaink abból épülnek, amit mi tettünk. Ez a hitnek a cselekedetei. Kain megölte Ábelt. Ábelnek az élete nem volt túl hosszú. Azt is mondhatnánk, hogy nem túl dicsőséges. Főleg úgy, ha olvassuk a Bibliának az első időszakában leírt történeteket, elég hosszú ideig éltek az emberek. Sok száz évig. Ábel nem tudott addig élni, hogy utódokat nemzen. Tehát fiatal ember volt még. Nem volt még felesége, nem voltak gyerekei, nem tudott családot alapítani. Még sok minden előtte lett volna. De mégis azt mondja a Biblia, hogy amit Ábel tett, az ő hittel teljes cselekedete, csupán ez az egy áldozat, amit ő bemutatott, ez a holta után is folyamatosan mindig beszél, és bátorítja és tanítja azokat az embereket, akik ezt olvasni fogják. Ha emberileg nézzük, Ábel szolgálata, hát nem egy nagy durranás, igaz? De ne felejtsétek el, hogy ne felejtsük el, az Isten országában nem értékalapú elszámolás van, hogy hány év, és mennyi esemény, és mennyi pénz, és mit. Tehát nem így működnek a dolgok, hanem kegyelem alapján. És Ábel ebben a rövid időszakban, amit ő tett, Isten azt mondja, hogy ez nem semmi. Ez egy olyan áldás, amit szeretném, hogy utána évszázadokon és évezredeken keresztül az emberek halljanak. Hogy amikor áldozatot mutatunk be, akkor számítsunk egyrészt Isten kegyelmére, másrészt hittel és teljes odaszánással tegyük mindezt, és ne felejtsük el, hogy a bűneinket rendezni kell, hogy bűnrendezés nélkül nem lehet az Istenhez jönni. Szóval a mai napot én szeretném azzal befejezni, hogy Isten munkálja ki bennünk ezt az elkötelezettséget. Hogy amíg élünk, szeretnénk mindent megtenni azért, hogy az Isten országa előre haladjon, minél több ember megismerje Jézus Krisztust, az evangéliumot hallja, és legyünk ilyen emberek továbbra is, és küzdjünk ezért, és minden akadályt tegyünk félre, vagy harcoljuk meg a harcainkat, hogy ilyen emberek tudjunk lenni. És hogyha ilyen emberek leszünk, hittel teljes cselekedeteket hajtunk végre, amire Isten elhívott bennünket, amit Isten elkészített nekünk, akkor számíts arra majd, persze azt nem tudom, hogy tudjuk ellenőrizni, vagy nem, hogy 50 év múlva, 100 év múlva, 150 év múlva, és bármikor, amikor még emberek élnek a Földön, azt, amit te tettél az Úrért, azon keresztül Isten áldást fog adni másoknak. Nézd meg majd a Bibliát, egy jó Biblia tanulmányozás, nézd meg Isten embereinek az életét, mindegyikkel így volt. A holta után is beszél mindaz, amit tett. A holta után is építi az embereket az ő hitelteljes szolgálata és cselekedetei. Szóval a kősziklő gyülekezet, Isten arra hívott el bennünket, hogy igazi áldozatokat mutassunk be Istennek, és számítsunk arra, hogy mi már nem leszünk, akkor is ezek az üzenetek, ezek a tettek sok áldást fognak jelenteni az embereknek. Elhisszük ezt? Amen. Imádkozzunk. Mennyi atyánk, köszönjük neked ezeket az üzeneteket, ezeket az alapelveket. Köszönjük, Uram, hogy nekünk perspektívaként nem néhány évet adsz, hanem az egész örökké valóság a miénk, hiszen Krisztusban az örök életet adtad nekünk ajándékba. Olyan jó ezt tudni, és olyan jó megragadni ezt, Uram. És olyan jó tudni azt, hogy nem csak annyit kapunk, amennyit érdemelnénk, hanem ennél sokkal többet. Mert te megígérted, Uram, hogy helyet készítesz nekünk, és ez a hely az dicsőséges lesz, és valami fantasztikus lesz. Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg se gondolt, azt fogod nekünk ideadni. Köszönjük, Uram, hogy ez a kegyelem. És köszönjük, Uram, hogy Krisztusban is, amit te ideadtál már eddig a megváltásban, az örök életben, a bűntől való szabadságban, ez is a kegyelem alapján működhet, és köszönjük, hogy ez a miénk, ez átélhető valóság. Olyan jó ezt, Uram, tudni és átélni. És köszönjük azt is, Uram, hogy te hitről hitre, dicsőségről dicsőségre, győzelemről győzelemre akarsz vezetni bennünket, és azt mondod, hogy uralkodhatunk a bűnön, hogy hatást tudunk gyakorolni a környezetünkre. Most azért imádkozom, Uram, hogy kérünk, hogy töltsd be a te lelkeddel bennünket, vedd ki a szívünkből a csalódásokat, frusztrációt, hitetlenséget és mindent, ami akadálya lehet ennek. És kérünk, Szentlélek, hogy gyere és töltsd be bennünket a te jelenléteddel, a te teljességeddel, hogy ilyen túlcsorduló módon, ahogy Jézus Krisztus tanította, hogy akik hisznek benned, annak élővíznek folyama jönnek a belsejéből. Uram, kérünk téged, hogy gyere most is így frissíts föl bennünket ezen a mai vasárnapon, hogy az élővíznek folyamai ömöljenek, bennünket is frissítsenek, másokat is, sőt, még a halálunk után is folyjon az élővíz, Uram, a te dicsőségedre. Ez a vágyunk, és ezt kérjük, Uram. Jézusnak a nevében imádkozunk. Amen.